Ez a Mozaik Podcast az autizmusról 17. adása. Én Kamrás Orsolya vagyok.
Én pedig Kapitány Imola.
Egyesületünk a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért több mint 10 éve dolgozik együtt szakemberekkel és szülőtársakkal azon, hogy az autista gyermeket nevelő családok élete egy kicsit jobb legyen. Ha szeretnél többet tudni rólunk és a podcastról, nézd meg a bemutatkozó videónkat. A Mozaik Podcastot teljesen laikusként a munkánk és a családunk mellett a szabadidőnkben csináljuk. A Vodafone Podcast Pioneers programja abban segít, hogy mindez ne menjen a minőség rovására. Ennek a programnak köszönhetően ugyanis már egy meghallgatással vagy megtekintéssel is segíthettek minket abban, hogy több időt, energiát és pénzt tudjunk szánni a podcastra, ezáltal nívósabb adásokat készíthessünk. Köszönjük, Vodafone! A mai epizódban azt a témát fogjuk boncolgatni, hogy hogyan befolyásolja a szülők párkapcsolatát, ha autizmussal élő gyermeket nevelnek. Ebből a szempontból két különböző úton járunk Imóval, hiszen ő együtt él a gyermekei apjával, én pedig nem, és azt gondolom, hogy mindkettőnknek vannak érdekes megélései a témával kapcsolatban. És itt is vannak olyan sztereotípiák, tévhitek, amikkel érdemes foglalkozni. Ott van mindjárt az a gyakran előbukkanó észrevétel, hogy a fogyatékkal élő gyermeket nevelő családokban sokkal gyakoribb a válás, de ha jól tudom, majd Imók kiavít, ha nem így van, a statisztikák azt mutatják, hogy ez nincs így.
Jó, tudod, a statisztikák ezt mutatják, hogy ez nincs így, hogyha valakit valóban érdekelnek számok és grafikonokat akar nézni, tehát nem a sztereotípiákra hagyatkozva posztolni a Facebookra, hogy miért beszélünk hülyeséget, akkor a 2009-es országos autizmus kutatás volt az, ami kifejezetten Magyarországban 700 család bevonásával megkutatta. Nagyon sok mindent kutatott meg, de ezt is. És nagyon izgalmas volt, most még reggel a buszon ezt olvastam mindenki nagy örömére, nagyon izgalmas volt, hogy azt hozták ki gyakorlatilag a kutatók, amikor tanulmánykötetet írtak ebből a kutatásból, hogy nem több vagy kevesebb a válás, hanem hogyha bemész egy párkapcsolatban, ugye nem mindenki házasodik most már, aki párkapcsolatban él, valahogy, és ott vannak gyengességek, vagy hiányok, ezek vagy nagyon erősen összetartotok, jól sikerült megtalálnotok egymást, akkor ezek a trendek erősödnek föl. Tehát, hogyha ti nem tudtok konfliktust kezelni, mert nem tudtok, mert sose tanultátok meg, akkor ez egy olyan szintű nyomás lesz, amiből nem gyémánt lesz, hanem por. Ha meg megtanultátok, és tudtok, akkor előfordult, hogy összekovácsolt titeket ez a dolog. Ennyire nem egyszerű a kép, de hogy így nagyon lebutítva ez jött ki. Volt még egy kutatás a MASK néhány éve, ott is ott kifejezetten az autista gyereket nevelő szülők jól létére ment rá a kutatás. Ott erre vonatkozóan én nem találtam anyagot vagy adatokat, viszont rengeteg publikáció van a MASK oldalán, és mindet nem olvastam el. Tehát alapvetően ugye Magyarországon eleve magas a válások száma, Nem sikerült a kutatásnak bebizonyítania azt, hogy többen válnak el, akiknek autista gyereke van, mint az egyébként is sokat váló magyarok.
Igen, egyébként ennek ellenére én is hallottam már biztos ezt, hogy hát igen, szétzúzza a házasságokat ez, hogyha fogyatékkal élő gyerek van a családban. Talán azért lehet ez a benyomás. Két tippem van arra, hogy miért lehet ez. Az egyik az, hogy ugye mivel az autizmus, meg ugye egyáltalán bármilyen fogyaték egy nagyon komoly extra kihívást jelent, ezért sokkal feltűnőbb, ha valaki ezzel egyedül küzd meg. Tehát, hogyha mindig csak az egyik szülő van ott, tehát jobban látszik. Ez az egyik tipp. A másik tippem, vagy gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy az viszont előfordulhat kapcsolódva ahhoz, amit te mondtál, hogy van egy házasság, aminek már az alapjai sem feltétlenül vannak rendben, és ugye sokszor az viszont megtörténhet, hogy az utolsó pöckölést ahhoz, hogy ez a Jenga torony összedőljön, az adja, hogy születik egy sérült, vagy egy bármilyen fogyatékkal élő gyermek a családban, és ezt már viszont nem viseli el az adott párkapcsolat. Aztán lehet, hogy ettől függetlenül is szétmenne a dolog, viszont biztos, hogy van egy csomó olyan házasság is, ami így, vagy párkapcsolat, én is jobban szerettem a párkapcsolat szót használni, mert nem mindig van ez lepapírozva, de attól meg egy ugyanolyan erős kötelékről beszélünk. Tehát, hogy biztos van egy csomó olyan párkapcsolat is, ami így takaréklángon elketyegne akár a sírig is, de így, hogy beledobódik egy ilyen kő ebbe az állóvízbe, így mégis felbomlik. Szóval, hogy ez egy elég nagy katyvasz. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok olyan párkapcsolatot is látunk magunk körül, ahol ugyan nem válnak el, és együtt tolják ezt a biciklit, vagy húzzák ezt a szekeret, vagy használhatunk még egyéb ilyen metaforákat arra, hogy családként élnek továbbra együtt az autizmussal, de hát azért abban olyan túl sok köszönet nincsen, vagy nem tudom, szóval hogyan, azért boldog párkapcsolatnak semmiképpen nem tűnik a dolog.
Én egy harmadik faktort is látok, de ez abszolút szubjektív, és az én megélésem, szóval lehet nyugodtan cáfolgatni. Az, hogy sokan jobban szeretjük a negatív híreket, mint a pozitíveket.
Ez biztos, hogy
tehát, hogyha megnéztek egy híradót, viszonylag kevés újszülött fókalbébit látok, és viszonylag sok gyilkosságot, és hogy
bár híradója válogatja.
Igen, azért általában arról beszélünk, hogy mert a Marit is elhagyta, a Pisti pedig ő biztos a gyerek miatt. Arról nem beszélgetünk, hogy van 1500 Pisti, aki ott marad, dolgozik, pelenkáz. Ők így mél a csöndben az elnyomott férfiak, akik otthon dolgoznak, így nem beszélünk erről. Ha valaki elmegy, és adjuk meg az apukáknak, ami nekik jár, nem örömükben mennek el. Tehát, hogy nem azért szoktak elmenni, mert gonosz, rossz emberek, hanem mert valamiért nekik az a helyzet ott annyira viselhetetlen, hogy ki kell belőlük lépni. Én azt gondolom, hogyha Magyarországon lenne normális támogatása ezeknek a családoknak, akkor kőkeményen foglalkozni kéne párterápiával, kőkeményen foglalkozni kéne az, hogy az apukák lelkében mi van, mert ugye a rendes magyar férfi nem sír, hát ezek az apukák nagyon szomorúak tudnak lenni, mire elmennek a családjuktól, és minden tisztelt azoknak az apukáknak, akik meg ott maradnak. És igen, vannak ezek az állóvizes kapcsolatok, ahol egy üzemeltetnek, de vannak szeretett kapcsolatok úgy is, hogy autista gyereket nevelnek, iszonyatosan nehéz ilyenekben létezni, tudom, mert én most igyekszem, én ilyenben élek, de hogy egy csomó apuka van, aki ott marad, csinálja, beleteszi azt, amit ő tud, és jó lenne, ha őket is meglátnánk néha, mert nem tök megérdemlik, hogy egy picit rájuk is gondoljuk, őket is szeressük, velük is beszélgessünk, nem az, hogy ezért mindig csak a rosszat nyomogatjuk ki.
Bár azért tegyük hozzá, hogy nem csak olyan, hogy apuka elmegy, hanem olyan is van, hogy apukát elküldik, vagy anyuka megy el, tehát hogy azért... Azért igen, van ez a sztereotípia, hogy a férfiak lépnek le, de ugye mivel én ugye tanárként elég sok gyerek között vagyok, és nagyon sok olyat látok, hogy nem elmegy apuka, hanem elküldik, vagy anyuka pakol össze, és viszi magával a gyerekeket, és megy külön. De tulajdonképpen ezek ilyen technikai vonatkozások, hogy ki megy el, ki nem megy el. De beszéljünk erről egy picit, hogy mik azok a tényezők, mik azok az autizmushoz kapcsolódó tényezők, ha úgy tetszik, rizikófaktorok, amik mindenképp kihívást jelentenek. Tehát, hogy még egy jól működő, stabil, tényleg ideális párkapcsolatot is meggyepálnak, és hogy ezért érdemes rájuk odafigyelni. Milyen tényezőket tudunk itt felsorolni?
Alapvetően ugye adott az, hogy ezt mindenki tanulta, aki ilyen segítő szakma, meg szerintem biztos te is, mint pedagógus, hogy ugye van több dimenziója a működésünknek, a felnőtt, a szülő, a gyerek, meg a felnőtt, és hogy ugye amikor autista gyerekünk van, vagy pici gyerekünk van, akkor a szülő az mindent visz, tehát hogy ott mindent ledominál, elnézést a konyha pszichológiáért, ha a hiba van benne, akkor nyugodtan javítson, aki szeretne, mindent ledominál a szülő, és háttérbe szorul ugye a bármi más. Én ezt úgy tudom fordítani a mi világunkra, hogy konkrétan a mi példánkban mi 10x éve úgy élünk, mint a 2 éves gyereket nevelnénk. Mm. Tehát ez az én idő, a kommunikáció, a működésünk megszervezése, ez alapból normál működésnek egy rövid időszak, mert ebből keveset lehet kibírni megőrülés nélkül, de úgy beszorultunk ebbe a helyzetbe, mert ez dobta a gép. Amikor hosszasan eltűnik a férfinő egy kapcsolatban, mert ugye most a szülők kapcsolatáról beszélünk, amiről szinte senki nem beszél, mert egyrészt szőmérmes nemzet a magyar, tehát hogy a plakátokon meg a tévében mindenkint van, de nem beszélünk arról, hogy egyébként ez egy csomó gáz is lehet. Vissza a főmenőbe, bocsánat. Tehát, hogy a férfinő dimenzió így hajlamos teljesen eltűnni ezekből a házasságokból, ami megtörténik máskor is. Tehát én most családokkal dolgozom a munkahelyemen, számtalanokból hűlnek ki kapcsolatok, és válnak ilyen állóvízzé, amit nagyon szemléletesen leírtál. De hogy itt is ez az egyik nagy baj, hogy már nem szeretjük egymást, és ez előfordulhat autista gyerek nélkül is, mert előfordul, hogy kiszeretünk egymásból, alapvetően tényleg, hogy mondjam, nagy a kínálat, sok mindent látunk, dönthetünk úgy, hogy ez nem is működött már hosszú ideje, és vagy kilépünk belőle, vagy benne maradunk, de ha auti gyerek van, ahol ez a gondoskodó attitűd hosszabb ideig kell, hogy legyen, meg kihangsúlyozódik, akkor nagyobb a veszély annak, hogy eltűnik ez a fajta férfinő dimenzió a házasságból, vagy a párkapcsolatból, és ez tud veszélyforrás lenni. Én azt gondolom, hogy ez az egyik, ami alapvetően a ténylegesen a férfinő kapcsolatot ki tudja nyírni, és vannak ilyen technikai vívmánya is ennek, hogy mit tudom, tud-e összebújni apu meg anyu nyugodtan ellazultan, vagy erre semmi esély nincs, mert a gyerek éjszakánként, két óránként kell, és esélyed nincs arra, hogy neked nemhogy huncutkodni legyen erőd, de akár két értelmes mondatot is elmondani. És ezekről a családok keveset is beszélnek, illetve ha beszélnek, akkor nagyon keveset kapnak normális válaszokat, mert ugye azt kapják, hogy a rendes család ezt elviseli, és ez nagy terhet, amit ráródtak ugye büszkén, és nem tudom, autizmus tudatosan nyomogatja, miközben egyébként ez rohadt nehéz.
Itt most sokszor leszek az ördög ügyvédje, hogy szerintem az is működik itt ilyen hatásmechanizmusként, hogy sokszor az autista gyerek az éppen egy ürügy is, hogy ne kellene ezzel foglalkozni, hogy már nem nyúlunk egymáshoz évek óta, de mert hát itt a gyerek, hát most ez most ez nem téma. Szóval, hogy ez nehéz ügy, igen, hogy a szülő szerepe az elnyomja a férfit, meg egy nő, a férfi meg a nő szerepet, ahogy mondtad. Aztán ugye mi egy külön adást szenteltünk még a podcast legelején a diagnózis feldolgozásának, és én nekem az a tapasztalatom a saját házasságomban is, én ezt tapasztaltam meg, hogy nagyon eltérő módon tudnak emberek viszonyulni a diagnózishoz. Olyat is sokszor tapasztalok, hogy egész egyszerűen évekkel vannak elcsúszva az egyes fázisok, tehát hogy az egyik fél már túl van a gyászmunkán, vagy már abban a fázisban van, hogy tevékenyen próbál előrelépni, tehát már lement a padlóra, fölmegrázta magát, fölállt és megy tovább, a másik meg még el se fogadta, hogy egyáltalán van ez a helyzet, hogy a gyermek autista is, és hogy innentől máshogy mennek tovább.
Igen,
a
ez tud gáz lenni, mert ugye, ha mondjuk hozok példát, anyu terápiákra szeretné vinni a gyereket, apu meg azt mondja, hogy nincs annak a gyereknek semmi baja, nem. Akkor ott van egy nagyon markáns és nagyon alapvető kérdésben egy teljesen, tehát az egy konfliktus. És ezt vagy meg tudják oldani, mert van rá eszköztáruk, meg van rá idegrendszerük, meg vagy nem. Uh-huh. És ha van alatta egy alapvetően széthúzó valami, akkor most ezt jól elmondtam, akkor ebből lehet szakadás, mert ha ez a 128. konfliktus, akkor lehet már belőle szakadás. Lehet az is probléma, hogy eltérő értékrenddel élnek a szülők. Tehát, hogy én olyan családból jöttem, ahol ugye még a macska is doktor, nekem meg tök mindegy, csak boldog legyen, de hát akkor ez értelmi folyatékos, az a gyerek nem lesz doktor, akkor hova tesszük ezzel az eltérő értékrenddel. Tehát, hogy ez is tud, nagyon-nagyon alap dolgok tudnak problémát okozni. Sőt, jellemzően ugye alapvető dolgok, amiket a gyerekkorunkból hozunk, a családunkból hozunk, az előző kapcsolatainkból hozunk, azok tudnak így szétrántani, meg ennyire mélyre menni szerintem.
Igen, és én azt is láttam, hogy van egy ilyen nehézkedési erő, ami egyföl alapvetően még mindig nagyon patriarchális társadalmi berendezkedésből is adódik szerintem, hogy azért itt a gondozási feladat most itt elsősorban a gyerekre gondolva, a gondozási feladat, a háztartás, mert az alapvetően női feladat. Tehát nagyon sokszor látom azt is, hogy és tisztelet a kivételnek, ezt nem fogom mindig elmondani, de természetesen mindig tisztelet a kivételnek, mert mindig vannak olyan családok, ahol nagyon egyenlően veszik a részét mindenki, és tényleg nagyon szépen dolgoznak együtt, de azért nagyon sokszor látom én azt is, hogy van egy ilyen nehézkedés erő, hogy a gyerek az a feleségem ügye, ő beszél az orvossal, ő beszél az ízével, és akkor ugyan anyu otthon próbálja elmagyarázni, hogy hát figyelj, ez meg ez van a gyerekkel, de hogy egyáltalán mire leesik a másik félnek, hogy itt most van egy speciális helyzet, addigra már nagyon elcsúsznak. Tehát, hogy én ezt is látom, hogy a gyerek az alapvetően az anya biznisze. És hogy tőle van elvárva az, hogy ezt kezelje. Tehát, hogy nem tudom, elmentek ketten orvoshoz, vagy én elmentem a férjem orvoshoz, minden orvos hozzám beszélt, mikor a gyerekről volt szó, tehát, hogy hiába volt ott az apja. Vagy emlékszem egy ilyen nagyon fura élményről, hogy könyvcsatorna tisztításra vittük a, nem tudom, nagyon pici gyereket a helypába, és azért én nem néztem oda, mert volt annyi eszem, hogy ne nézzek oda, mert az nem néz ki jól. Na mindegy, de hogy a gyerekeim apja meg oda nézett, és az így annyira megviselt, hogy hát egy picit így elpityerette magát. És akkor azt bírta neki mondani az orvos, hogy na egy anya lelkű apuka. Tehát, hogy így akkor miért akarjon az apa egyáltalán részt venni a gyerek életébe, hogyha gyakorlatilag akkor őt legyengézik, vagy nem tudom. Na ez megint egy picit messzire kanyarodtunk, de az a lényeg, hogy itt azért szerintem erősen bejönnek a nemi szerepek is, meg hogy kivel szemben mi az elvárás abba, hogy egy aszinkron alakulhat ki a diagnózis megélésével, feldolgozásával.
Hát meg amiből aztán még pluszban, hogy a feladatellátásra. Tehát, hogy én nem biztos, hogy letenném ennyire nemi szerepekre, de tényleg én valószínűleg egy álomvilágban élek, és nekem majd sikerült jó lapot húzni ebben a pókerben, de hogy a való igaz, hogy majdnem mindig az anyukák azok, akik a gyerekek körül vannak, ennek számos oka van, és nem is biztos, hogy rossz, hogy az anyukák vannak a gyerekek körül, de azért nem baj, ha az apukák is ott vannak, mert nekik is van helyük, ugye ezt is tudjuk, autizmustól függetlenül is, de hogy ugye egy csomó feladat van, amikor gyerek van otthon, és most tök mindegy, hogy autista gyerek, vagy nem autista gyerek, akiről beszélünk, és ha ilyen furán kiegyensúlyozatlan lesz a dolog, ahogy te most mondtad, hogy csak az anya dolga, az nem jó, mert hogy ugye nem csak ezek a feladatok vannak a házasságban, hanem kell pénzt keresni, kell nem tudom, ilyen ereszt csatornákat felszerelni a házra, vagy szóval, hogy ilyen technikai dolgokat csinálni, főzni, mosni, takarítani, stb. És ugye nem tudjuk jól megosztani a feladatokat, abból lehet megint probléma, és erre még rájön az, hogy nem is tudjuk ezt megbeszélni, mert mit tudom én, a férfi az úr, vagy mert a anyu úgy gondolja, hogy majd ő azt jobban tudja, hogy adjunk egy picit az anyuknak is, apa ne szóljon bele, mert ő úgy is tudja, majd ő elinti, az nem jó, tehát, hogy valahogy a feladatoknak a megosztása, megbeszélése, a másik munkájának az elismerése, és ez ilyen hülyén hangzik, hogy házasabban munkáról beszélek, de fogadjuk el, hogy igenis az is munka, hogy hazahozzam a zsét, amiből kifizetjük a sárga csekket, meg az is munka, hogy egy nap 8-szor pelenkáztam át a hasmenős gyereket, és hogy itt nincsen több vagy kevesebb, hanem erre mindre szükség van ahhoz, hogy ez a család működni tudjon, és akkor már megint családról beszélünk, nem csak házaspárról, mert ebben már ott van a gyerek, ott vannak a nagyszülők, ott van a mindenki, aki még erőforrásként bevonható.
Én itt most konkrétan arról beszélek, hogy mondjuk, mit tudom én, anyu, vagy az, nem beszéljünk mindig az anyuról meg apu, az egyik szülő teljesen penge például a vizuális megsegítésben, a másiknak meg lövése sincs róla, és nem is érti, hogy mire jó, akkor az így nem fog működni, mert vagy azt fogja mondani, hogy hát majd anyát kirakja, vagy majd apát kirakja, a napirend kártyát, engem hagyjatok ezzel. Tehát, hogy így, én így értettem, hogy ebből a szempontból baj, hogy a gondozási feladat az alapvetően az anya feladata, mert hogy például egy vizuális megsegítés, ha csak az egyik szülő csinálja, a másik meg nem is érti, vagy nem is tudja elfogadni, akkor az nem nagyon fog jól működni.
Igen, csak amiről te beszélsz, akkor itt a feladatok nincsenek rendesen megosztva, kommunikálva és értékelve, mert ha én értékelném, én vagyok gonosz apu, aki nem használ semmit, te vagy rendes anyu, aki meg nagyon szeretne vizuálisan támogatni, és te azt mondod nekem, hogy Imo, rakd fel azokat a vackokat, mert én azt mondtam. És aztán később, hogyha akarunk erről beszélgetni, hogy miért kell felraknom, akkor beszélgetünk. De hogyha te ezt mondod, és mi egy olyan pár vagyunk, egyre jobb lesz, akik megbíznak egymásban, oda figyelnek egymásra, tisztelik egymást, elfogadják a másikat, akkor fölrakom azt a vackot, mert tudom, hogy neked fontos, és valamire a gyereknek is jó lesz. Hogyha nincs bizalom, nincs egymás elfogadása, a másik feladatát megint idézőjelben nem értékelem, akkor le fogom tojni, hogy mit hova, mert majd úgyis felrakja anyu a gyerek, meg miért nem működik már megint rendesen. Tehát, hogy valahogy megint én ebben a gondolkodásban el tudok jutni odáig, hogy a másik megbecsülése, elfogadása, tisztelete az egésznek az alapja, és hát mondjuk ez nem feltétlenül csak autizmusban van.
Nem, én sem azt mondom, hogy mindenki gonoszan rátolja a nőkre ezt, csak hogy azért ebben a világban mozgunk még mindig. Na mindegy, ez
egy de picit... hogy még ehhez a feladat megosztósdihoz nekem van egy ilyen nagyon-nagyon szemléletes példám, ezt így szülőképzéseken szoktam elhozni, és lehet, hogy ez egy picit érthetőbbé tesz, hogy miről beszélek. Amikor a gyerek éjjel nem alszik, és kelni kell hozzá, többször voltak szülőtréningen olyan cuki párok, hogy mindenki fölkelt, és mindenki másnap reggel mindenki tök kóma volt, mert hogy izé, és javasoltuk nekik, hogy hát mi lenne, ha megosztanák, hogy mikor ki kell föl. Az a teljesen rossz forgatókönyv, ugye, amikor csak az egyik szülő kell föl, és kifingik, mert neki mert mondjuk másnap dolgozik. Nem kell dolgozni mennie, de otthon fog izé meghalni. De hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű példa arra, hogy hogyan osztjuk meg a feladatot. Igen, és a másik aludjon nyugodtan, mert most én kelek föl, és nem utálom azért, mert ő alhat, jó, csak egy nagyon picit, és nem gondolom, hogy egy büdös disznó, mert már megint nekem kell fölkelni, hanem akkor most én kelek föl, és akkor utána meg ő fog, és hogyha, tehát hogy vannak olyan kapcsolatok, ahol ezt meg kell beszélni, mert hogy vannak a rutinok, amik elvisznek, van, mindig ő szokott felkelni magamra, húzom még egyszer a takarót, mert hát lehet. De lehet, hogy őt ez már tökre bántja, hogy mindig ő kell föl. Tehát, hogy ha rendesen meg tudjuk beszélni, ahol nem kell megbeszélni, és működik az a Kánaán, de hogy szerintem minden párkapcsolatban kell néha megbeszélni dolgokat.
Igen, bár nekem erről is van tapasztalatom, hogy az egyik fél remekül tudja rosszul csinálni, hogy aztán mindig a másiknak kell. Nyilván mindenkinek megvan férfinak, nőnek, apunak, anyunak, amit nem szívesen csinál, és megcsinálja párszor rosszul, és akkor pontosan tudja, hogy a másik meg fogja helyette csinálni. Tehát itt is a korrektség, az őszinte kommunikáció, ezt is felírtuk, illetve ami nagyon fontos szerintem a nem játszmázás. Tehát szerintem ami mindent megmérgez, ez a játszmázás, meg nyilvántartás vezetés, hogy akkor én így, meg így, de akkor te is így, meg így, szóval, hogy hogy a játszmázás az nem jó. Ez így, és nagyon-nagyon-nagyon fárasztó is ráadásul, főleg, ha egy ilyen szituációban van az ember, hogy mondjuk egy autizmussal élő gyereket kell nevelnie.
Mert ugye alapvetően ugye arról beszéltünk, hogy túlterhelődnek, kimerülnek, feladatokat osztanak meg, és hogy ugye, amit én mondtam, hogy ez a osszuk meg a feladatokat, és hogy ez ilyen kockáspapíron vezetendőnek tűnik a napi működésben, meg senki nem vezeti kockáspapíron, hogy hányszor keltél föl a gyerekhez, mert az már megint egy autizmus barát vizuális létezés, amikor húzod a striulát, hogy meg a striula húzás se jó.
Igen.
Hogy optimális esetben ezek alakulnak, de hogy valóban egy csomót kell beszélni egymással.
Igen, ez nagyon fontos, a nyílt kommunikáció, az nagyon divatos, de egyébként nagyon fontos kifejezés az asszertív kommunikáció, tehát amikor nekem az a tapasztalatom, hogy az tényleg egy kulcs momentum bármiféle konfliktus vagy nehéz helyzet kezelésében, hogyha nem bántó módon, de egyértelműen a saját szükségleteimet meg tudom fogalmazni, és ez nagyon-nagyon fontos, és hogy ezt mondani is tudni kell, meg fogadni is, tehát hogyha valaki asszertívan kommunikálja felém, hogy mit szeretné, és mi a szükséglete, ezeket tiszteletben kell tartani, és hogy nem megvárni, amíg az egyik fél már annyi negatív élményt halmoz föl, hogy az már robban, hanem így tényleg beszélgetni kell.
El kell tudni fogadni a másik igényeit is, az sem mindig könnyű, mert amikor pont azt akarja, amit én nem annyira akarnék, az ott nagyon nehéz kompromisszumot kötni, és megint ugye otthon vagyunk, tehát a saját házunkban vagyunk, az otthonunkban és az ágyunkban, ahol a legnehezebb szerintem ezt végig tolni, mert a munkahelyeden viselkedsz, az utcán viselkedsz, amin a viselkedsz, otthon már nem akarsz viselkedni, tehát nyugalmat akarsz, és ott is van egy góc, tehát hogy ebben élni azért ez meglehetősen nehéz.
Van még egy ilyen dupla gond, hogy de közben ne tűnjél a gyengének. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon hülye beidegződés, nem tudom neked erről mi a tapasztalatod, hogy sajnos az iskola rendszer sem kedvez ennek az asszertív kommunikációnak, meg a saját szükségleteim megfogalmazásának, mert sokkal inkább arra szocializálnak minket, hogy oldja meg, legyek erős, ne nyafogjak, és hogy én azzal is találkozom mindkét nem részéről, nem csak a férfiak részéről, hanem a nők részéről is, hogy nem akarnak gyengének tűnni, nem akarnak nyafogni, nem akarnak nyavajogni. Holott egyszerűen ez nem nyavajgás, csak a saját szükségleteimnek a megfogalmazása.
Szerintem nagyon nehéz erről általánosságban beszélni, mert rengeteg okból csinálunk hülyeségeket egy házasságban. Tehát, hogy amikor azért viszem, hogy a másiknak ne legyen olyan rossz, de már én sem bírom el, és nem szólok, mert szeretném őt kímélni, ilyen is van. És akkor összedőlök egy idő után, és igazából én voltam a hülye, mert én vittem a hátamon önként és dalolva, de jót akartam. Tehát, hogy annyi ilyen hát ezek talán nem játszmák, de ilyen séma van ezekben a házasságokban, és az a nagyon izgalmas, hogy amikor ugye ezt a mai adást raktuk össze, akkor így próbáltam ilyen kifejezetten autista gyereket nevelő szülők házassági problémáinak profilját valahogy így összehozni, és nincs. Tehát, hogy ezt így fogadjuk el, hogy nincs, ami csak ránk jellemző, viszont van egy csomó olyan krízisfaktor, ami adott, és ez meg a MASZ kutatásból van, a MASZ-nak a kutatási összefoglalója az nagyon izgalmas ilyen szempontból, hogy konkrétan ott ugye nem 700 család, csak lehet, hogy 70, vagy nem tudom mennyi, lehet, hogy szeretik ezt a hetest az autizmust kutató emberek, nem tudom, de hogy azért ott kijött, hogy a kontrollcsoporthoz képest az autista gyerekek szülei sokkal többet szoronganak. Ami ugye, hogy szorongás van a házasságban, az annyira sok jó, vagy párkapcsolatban olyan nagyon sok jót nem tesz neki, fizikailag rosszabb állapotban vannak, nyilván mentális kihat a fizikaira is, és még 3-4 ilyen sebezhetőbbek faktor előjött, most szégyengyalázat, de nem jut eszembe, tegnap este még tudtam. Tehát olyan fajta rizikófaktorok vannak, ami kifejezetten ránk jellemzők, valószínűleg más csoportokra is, akik fogyatékos gyereket nevelnek, vagy bármi egyéb problémájuk van, ami viszont vezethet oda, hogy a házasságok akadoznak. Tehát, hogy nehezebben működnek. Nagyon érdekes volt ennek, mert próbáltam utánaolvasni, megint alámerültem a fórumokba, hát ott aztán minden is van, de ott is az látszik, hogy ugye azok az emberek, akik boldogok, viszonylag ritkábban posztolgatnak félfalnyi szövegeket, akik boldogtalanok, és ilyen helyen keresnek enyhülést vagy tanácsot, ők meg aztán, ami a csövön kifér, mindent kiraknak.
Igen, és ez átvezet, már az előbb is eszembe jutott, csak valahogy aztán átgördült a gondolatom másfelé, amit te is mondtál, és ezt hallottam egy pszichológustól is egyébként, hogy az emberi agy az úgy van bedrótozva, hogy a negatív dolgokat, a veszélyeket gyorsabban észrevesszük. Nyilván ez egyfelől a túlélésnek az áloga, hiszen hogyha jön a kardfogó tigris, akkor jó, ha észreveszem, és nem azt nézem, hogy milyen szépen szádosnak a lepkék, de hogy ugyanakkor ez nagyon elhasználja az embert, és hogy és például a párkapcsolatot is, és hogy ezért az is egy jó megküzdési stratégia szerintem, hogyha nagyon tudatosan odafigyelünk a jó dolgokra. Tehát, hogy és természetesen nem azt gondolom, hogy elhazudni a problémákat, és úgy tenni, mintha minden rendben lenne, de hogy nem csak arról beszélni, hogy mi a baj, mi a hiányom, mi a szükségletem, hanem azokat is elmondani, hogy mi az, ami jó, mi az, amiért hálás vagyok, mi az, amit a másikban szeretek, mi az, amit magamban szeretek, horribil addiktú, mi az, amit az autista gyerekemben szeretek. Tehát, hogy a pozitív dolgokat is időről időre tudatosan elővenni, és ezekről beszélni, és ezeket is megélni a sok-sok probléma mellett, amit így is úgy is meg kell oldani. Mert hogy ez megerősíti az embert, hogyha látja a pozitívumokat.
De hogyha, amikor van ez a, folyamatosan ezt a mókuskereket tekerjük, és hogy olyan jó lenne, hogyha időnként a szülők kapnának ebből kimenőt. Ugye mi most úgy élünk, hogy február óta nem volt kimenőnk, előtte járt a Peti iskolába, tehát legalább mondjuk iskolaidőbe tudtunk együtt úgy ebédelni, hogy senki nem turkált a tányérunkba. Sok 10 éve nem voltunk már ketten például sehol. Nem, még csak 10 pár éve nem voltunk mondjuk egy hosszú hétvégén kettesbe, mert nem tudjuk megoldani, hogy elmenjünk, úgyhogy nem megyünk. És hogy mi ezt valahogy bírjuk, valószínűleg azért mind a kettőnknek van olyan dolog, amit szeret. Ugye a Sanya zenélni szeret, én meg itt aktívkodni szeretek, meg néha varrok dolgokat, de hogy ez is egy valós veszély, hogy csak ez a bezártság marad, ez a nagyon sokan számolnak be minden kutatásban, mindenféle fórumon egyfajta ilyen izolációról, ami semmi másról nem szól, az élet csak az autizmusról. Ami nem igaz, mert az élet nem csak az autizmusról szól. Tehát, hogy amikor Petya nagyon rosszul volt, és gyakorlatilag non-stop felügyelni kellett őt, akkor kimentem a kertbe, és paradicsomot ültettem, meg idegből kapáltam, még életemben nem volt olyan szép a kertem, mint akkor, de hogy valami kicsi kaput kell kapni, de ez csak akkor működik, ha a másik fél is engedi. A másik ilyen, ami így beakadt, az, amikor intézményt csinálunk az otthonunkból. Amikor semmi másról nem szól az élet, csak terápiákról, meg... És ebbe is szokott elcsúszás lenni a jó, ne apu, anyu, hanem a gondozó fél és a támogató fél között, hogy ugye valaki csak arról beszél folyamatosan non-stop, hogy milyen terápia, milyen izé, mekkorát haladt a gyerek. Gondolj be, hogy tehát ezt leszoktuk játszani szülőképzéseken, hogy van apu, aki mondjuk dolgozik 2-3 állásban, megint csúnya sztereotípia, apu lesz szegény, aki hazahordja a pénzt, és ki van dögölve, mint a disznó, mire este hazaesik, meg van anyu, aki ezt a pénzt így önző módon elszórja a fejlesztésekre, és mikor apu hazajön, és már 6-szor kinyírták a munkáján, leül, és ő csak csöndet akar, és jön anyu, és lelkesen magyarázza, hogy képzeld, Ödönke ma kiválasztotta a Szilva képét, és apunái köd, se kép, se, ő csak ülni akar békében, hagyják őt békén. Anyu le fogja hordani a sárga földig, hogy mekkora malac, hogy nem örül annak, hogy Ödönke kiválasztotta a Szilva képét. És hogy mind a kettőnek igaza lesz a saját szemszögéből, de a kettő együtt már nem működik párként, mert úgy fognak este lefeküdni, hogy mekkora szemét, hogy nem örült a Szilvának, ez meg nem is értem, miről beszél azzal a Szilvával. Tehát, hogy
igen, itt jön be az asszertív kommunikáció, hogyha apu meg tudja fogalmazni, hogy figyelj, drágám, fáradt vagyok, szeretném megenni nyugodtan a vacsorát. 1 óra múlva beszéljünk a Szilváról, és anyu meg azt mondja, hogy jó, 1 óra múlva szeretném neked elmondani, hogy mennyire örülök, akkor ezt lehet. Ez most ilyen nagyon idiótán hangzik, de hogy az tényleg a szinte a bölcsesség köve az, hogyha az ember értelmesen, nem agresszív módon, nem mártírkodva el tudja mondani, hogy mire van szüksége, és aztán a másik erre mondhatja azt, hogy én megértem a te szükségletedet, de most nem vagyok abban a helyzetben, hogy én ezt kielégítsem, de akkor már legalább ki van mondva. És nem arról van szó, főleg nem dobálunk egymásnak ilyen mondatokat, amik a semmivel, meg a sohával kezdődnek, ugye ez egy ilyen a klasszikus mondás szerint, ami minden kapcsolatot tönkretesz az a sohával, meg az mindig kezdődő mondatok, hogy már megint, meg te soha nem figyelsz oda, meg mindig azt mondod, hogy, hanem ehelyett tényleg az adott helyzetben el tudjuk mondani, hogy mi a mi megélésünk, és mire van szükségünk, akkor azért ezeken lehet tompítani.
Igen, csak ez feltételez egyfajta kultúrát, mert nem tudom másnak hívni a házas, vagy a párkapcsolaton belül, ami vagy van, vagy nincs, és attól félek, hogy nem mindenhol van. Tehát, hogy nagyon nehéz lehet, amikor sebzett vagy, amikor nem állsz még tisztán azban a diagnózisban, és azt látod, hogy a másik se figyel rád. És... Szóval, hogy olyan szép, hogy mi klinikailag levezetjük ezeket a dolgokat.
De én ezeket azért mondom, mert működnek.
És én is azt gondolom, hogy működnek, mert ugye 10x éve ezt toljuk, tehát idén lesz a 20. házasság, fordulunk, azért ez már nekem is ijesztő. de hogy ebben rengeteg munka van, és talán ez az, amit érdemesebb kihangsúlyozni, hogy nincs idilli házasság és kolbászból kerítés, tehát hogy függetlenül attól, hogy van-e autista gyerek, vagy nincs. Ha autista gyerek van, akkor hatványozottan szem dolgozni kell ezen. És hogy ne csak nagyokat mondjak, százszor elmondtam már a podcastbe, hogy a kézenfogó alapítványnak van párterápiája, fogyatékos gyereket nevelő szülőknek, családoknak, családterápia, fogyatékos embereknek is van, és valami viccesen alacsony áron. Tehát ugye nyomott áron kifejezetten azért, hogy ezek a családok segítségeket kapjanak. Tehát, hogy ha nem megy egyedül, mert nem biztos, hogy megy, hiszen belül vagyunk. Tehát én is nagyon jól meg tudom szakérteni mások életét, de azért a saját életemhez nem biztos, hogy annyira sokat konyítok. Menjünk el, próbáljunk meg segítséget kérni, mert ez rohadt nehéz. Tehát, hogy egy házasságot életben tartani, vagy párkapcsolatot, igen, én kis házasságpárti vagyok, úgy tűnik, baromira nagy meló, és tényleg, ha ott van benne egy bármilyen rizikó, most jelen esetben egy autista gyerek még nehezebb, ha csak abban gondolunk bele, hogy ugye én most ezt élem itt 50 évesen, hogy azok az emberek, akikkel együtt kezdtem babázni, ők most ott tartanak, ugye ez a melyik életkorban milyen rizikók vannak a családban, és egyáltalán hogyan működik, ők most ott tartanak, hogy a gyerekek elmentek felsőoktatásba, vagy dolgozni, együtt maradnak. Az is érdekes, hogy tudsz-e még kezdeni azzal az emberrel valakit, akivel 18 éve csak gyereket neveltél, de hogy most tudnak elmenni együtt kirándulni, meg nem tudom, most vannak közös esték. Nekem még mindig pelenka van. Nincs jövőkép, mert nem tudjuk, hogy lesz-e nekünk boldog nyugdíjas korunk, és most akkor nyugdíjpolitikát vonjuk ki ebből a mondatból. Vagy addig fogom a Petit pelenkázni, míg ott meg nem halok mellette, mert azt hiszem erről is beszélgettünk. Nem tudom tervezni azt, hogy majd veszünk üdülési jogot, nem tudom, Spanyolországban, mert valószínűleg sehova nem fogunk menni a kerítésünkön kívül, mert a Petit fogjuk terelgetni. Ezek is olyan rizikófaktorok, hogy szerintem ez ijesztő, hogy nincs jövőkép. Hogy tervezzek én egy párkapcsolattal, amikor lövésem nincs, hogy mi lesz, és persze senki nem tudja pontosan, mi lesz, holnap után idejön egy nagy hatalom, és jól lebombáz minket, de hogy azért a többségnek az a fajta életút, amit ismerünk, a kisgyerekes, meg iskolás gyerekes, meg tinédzser, meg üresfészek szindróma, az egy olyan ösvényen zajlik, amit ismerünk. Ugye ezekben a párkapcsolatokban, amikben mi élünk autista gyereket nevelő szülők, ez az út, ez egyáltalán nem egyenes, és nem tervezhető, és nem tudjuk, hogy merre felé tartunk. Bizonytalanság az nagyon durván alá tud ásni sok mindent. Egymásba lehet kapaszkodni, hogyha olyan a kapcsolat, hogy lehet egymásba kapaszkodni.
Hát igen, meg amíg fizikailag nem öli fel az embert, és még ott van a másik fél, akiben kapaszkodhat. Igen, de szerintem ezt is kell kommunikálni, tehát ezt a bizonytalanságot, az ebből adódó szorongást, és most nem azt mondom, hogy minden vacsoraasztalnál azon sírjunk együtt, hogy, bizonytalan a jövő, de hogyha erről nem is beszélünk, és a szőnyeg alá söpörjük, és akkor egyszer tényleg csak lefordulunk a székről, aztán a másik megnéz mélán, hogy mi történt, az se jó szerintem. Tehát, hogy persze ahhoz először az embernek ezeket önmagával kell rendbe rakni, hogy egy ilyen közhelyet mondjunk, hogy a másikat is akkor tudod szeretni, hogyha magadat szereted, és magadat elfogadod, és magaddal elrendezed ezeket a dolgokat.
Tehát... Igen, de mondjuk történetesen nekem pont úgy működik az, hogy rendbe rakjak magammal kapcsolatban dolgokat, hogy megbeszélem a Sanyival. Mert ő visszatükröz olyasmit, amit én nem látok, hiszen én magamat nem úgy látom, megfelelően őszinte ahhoz, hogy azt is elmondja, amit nem biztos, hogy jól esik hallani, és tőle is fogadom. Tehát, hogy van ez a fajta valóban működő kapcsolat, és akkor gyorsan lerántom itt a leplet mindenről, mi se vagyunk boldogok, mert ez a boldog házassági imázs, ez nem tudom, talán lölőjéknek megvan, de hogy nekünk nincsen, mert hogy marha sok a mindennapi teher, de annyira boldogok vagyunk, amennyire csak lehetünk egy ilyen élethelyzetben. És szerintem ennél többet ez az elég jó szülőségnek a párhuzama tud lenni, az elég jó házasság, hogy van egy ilyen álomkép, a WandaVisiót, aki látta, szerintem tudja, mire gondolok. Nincs meg? Marvel film. Abban egy csomó ilyen idilli házasság, én az vagyok, házasságos kép van így kikarikírozva, vagy karikírozva, igen, helyesen. Szóval, hogy ezek a képek, ezek csak képek, tehát, hogy a napi működés, a működtetés, tényleg a gyerekek ellátása, az az élethelyzet, amiben vagyunk, az, amit a többségi társadalom elvár egy rendes házaspártól, semmi és ötöse szerintem a szakállas rokker apukát és az aktivista anyukát. Ezek így dolgok, amikkel vagy hagyjuk, hogy így befolyásoljon, és szarul érezzük magunkat tőle, vagy éljük a saját életünket.
Én egyébként ebből a szempontból a boldogság helyett én jobban szeretem az elégedettség szót használni, tehát vagy engem a boldogság kevésbé izgat, mert azt tudom, hogy általában egy pár másodpercnyi wow élmény. Tehát ugye a boldogság legalábbis számomra nem egy ilyen konstans állapot, viszont az elégedettség az lehet konstans. Tehát, hogy és én akkor vagyok elégedett, akár párkapcsolati dologban, akár másban, hogy én azt érzem, hogy amit lehetett, azt megtettem, ha én azt érzem, hogy hálás tudok lenni azért, meg azokért, akik körülvesznek, tehát, hogy ilyen szempontból nekem nem is volt soha ilyen ambícióm, hogy ez most egy ilyen hangzik, hogy boldog legyek, hát
boldogság. Hát pedig a boldogító igen, mondjuk ki, nem?
Hát már aki.
Már aki, igen.
Boldogság a gyengéknek. Azért még itt egy picit a szingli nézőpontot azért behoznám, mert ugye azért bármennyire is Isten haza család, szeretet, meg izé papa, mama örökké együtt, azért a párkapcsolati dimenzió az nem feltétlenül csak házasságon belül, vagy házassággal egyszerre létezik, és nekem az a fura tapasztalatom volt, igazából nyilván van egy csomó tök rossz tapasztalat is, de ezek engem most annyira nem foglalkoztatnak. De nyilván azt nem fogom mondani, hogy könnyű egyedülálló anyaként autista gyereket nevelni. Azt se fogom mondani, hogy tök rossz lenne, ha lenne még egy kereső a családban, meg még egy ember, aki megosztaná velem a feladatokat. De ezektől a logisztikai, meg anyagi gondoktól eltekintve én egy csomó pozitívumot látok abban fura módon, hogy egyedül szingli anyaként vagyok ebben jelen. Egyrészt azért azt nem fogom tagadni, hogy van egy nagyon erős, hogy mondjam, szimpátia, empátia az emberek részéről, tehát ezt azért így be lehet gyűjteni, ezt az elismerést, vagy nem tudom. Tehát azért, hogyha egyedülálló anyuka vagy, akkor azért az emberek jobbindulatú fele, már pedig szerintem az emberek nagy része az alapvetően jobbindulatú, az egy együttérzéssel és jó indulattal viseltetik irántad. De ezen kívül is az az érdekes, hogy például itt a párkapcsolatról mondtál meg, hogy hogyan örlik fel ezt a hétköznapok, az intimitást, vagy szóval minden ilyesmit, ami ebben van. Nekem az az érdekes tapasztalatom van, hogy nyilván nem könnyű egy autista gyerekkel párkapcsolatot létesíteni, de ha viszont sikerül, akkor viszont amit én ebben szerintem nekem jobb, nem tudom ezt jobban mondani, hogy nincs ez a sárga csekkes menedzselős, hanem ha viszont van párkapcsolat, és együtt vagyunk, akkor viszont együtt vagyunk, és minőségidőt vagyunk együtt, és én azt látom, ahogy így körbenézek magam körül, hogy nyilván egy csomó minden sokkal nehezebb az életem, de hogy ebben például sokszor azt látom, hogy nekem jobb, lehet ez hogy mondani, tehát hogy így ez például mindenképpen egy ilyen pozitívum, illetve az,
hogy... Ebből belebeszélek egy pillanatról, nem bírom ki, hogy ne. Szóval hogy ezt igazából úgy tudom kihozni nullára, hogy te azért vagy egyedül, vagy azért neved egyedül a srácokat, mert jól érzed magad így. Én azért élek házasságban, mert jól érzem magam ebben a házasságban. Nem azért, mert téged rútul elhagytak és porig, úristen, én nem azért vagyok ott, mert üzemeltetni akarom az életemet, hanem hogy mindenki a saját legjobbját hozza ki ebből a helyzetből, te ezzel az úttal, én meg a másik.
Igen, ezt csak arra mondom példaként, hogy nagyon, nagyon sokan vannak, akik félnek például egyedül maradni, vagy azért ragadnak benne egy rossz házasságban, mert hogy nagyon félnek ettől, hogy egyedül maradnak, és hogy milyen nehéz ez, és tényleg baromira nehéz. Viszont nekem például az autonómiám az, hogy én szabadon döntök az életemről, hogy nincs ott még egy ember, akit így ki kell szolgálnom, meg nem tudom, az nekem sokkal értékesebb, mint az, hogy például kevesebb a pénzem, vagy kisebb lakásban lakok, vagy rosszabb kocsival járok. Tehát ezt csak arra mondom, hogy nem kell feltétlenül félni attól, hogy az ember egyedül marad, és nem az van, hogy úristen, most egyedül álló szülő, és akkor lehúzhatja a rolót, és akkor onnantól kezdve már rá se nyitja az ajtót senki, hanem egyszerűen ez is egy olyan élethelyzet, amit föl kell dolgozni, a gyászmunkát el kell végezni, nyilván ebből is rengeteg gyászmunka van, újra kell rakni a valóságot, de hogy szó nincs arról, hogy itt, és nem én vagyok az egyetlen ilyen ember, aki jól érzi magát, hanem ismerek még másokat is, akik így meg, tehát hogy ez nem egyértelműen egy ilyen mártíromság, hogy elmegy apu, és akkor anyu ott marad, és saját húsával leteti a gyermekét, és akkor onnantól az az élet célja, hogy ő Máté legyen. Csak ennyit akartam ezzel mondani, persze.
És hogy ebből még, amit mondták, kihangosítanám azt, hogy egy rossz házasság, az nem jó az autista gyerekeknek. Igen, tehát, hogy sem. Amit mondta, hogy valaki azért marad benne egy kapcsolatban, mert úgy gondolja, hogy így tudja csak üzemeltetni az életét, az nem jó. Én tehát, hogy ezt azért látjuk jó. magunk körül, sajnos én legalábbis lehet, hogy azért, mert családokkal dolgozom, sok olyat látok, ahol már sokkal jobb lenne, elválnának, és korrektül leszabályoznák a működésüket, mint az, amit művelnek egymással, de hát a házasság különböző okokból annyira fontos, az vagy az életközösség leginkább igen azért, amit mondta egy fél, hogy egyedül marad, és akkor hogy fogja a logisztikát, meg az ilyen financiális kérdéseket megoldani, tehát hogy ez nagyon fontos, hogyha szar a helyzet, akkor legyen az embernek mersze elválni.
Igen. És persze ugyanígy, aki úgy érzi magát komfortosan, hogy van mellette valaki, az meg próbáljon társat keresni, de semmiképpen ne zárkózzon be, meg éljem ezt meg egy olyan törésként, hogy onnantól nincs tovább. Nekem olyan ismerősöm is van, akinek autista gyereke van, elvált, és 3 hét múlva már ott volt, és boldogan élnek azóta is az új apukával. Szóval, hogy így mindenféle életút lehetséges, itt sem szabad a sztereotípiáknak nagyon, nagyon feltétlenül hinni, hanem mindenkinek a saját történetét kell megélnie.
Igen, meg hogy nem a gyerek írja az én sztorimat, igen, hanem én írom az én sztorimat. Tehát szülőként hajlamosak vagyunk azért azt mondani, hogy jaj, a gyerek miatt muszáj egy rendes apát hozni, nem muszáj, igen, rohadtul nem muszáj, magad miatt választasz, igen, párt, a gyerek miatt megalakítod az életet úgy, hogy neki jó legyen, de hogy ez a kettő nem szerencsés, hogyha összecsúszik szerintem. Ugye nagyon sok mindenről beszélgettünk, és most ez nem volt egy annyira nagyon rendbeszedett adás, mint amilyeneket szeretünk, igen. Úgyhogy szerintem érdemes egy picit összehozni a tanulságot, vagy a summáját ennek az adásnak, ami igazából szerintem kb. Az volt, hogy mindenki csinálja úgy, ahogy neki jól esik, és ne úgy, ahogy másoknak jól esik, hogyha párkapcsolatban élünk, de szerintem minden más szituációban is tisztán kommunikáljuk a saját igényeinket, fogadjuk el a másét, legyünk tudatában annak, hogy milyen dinamikák zajlanak a párkapcsolatunkban, és hogy valóban egy olyan csapat vagyunk, akinek egy nagyon speciális rizikófaktor grupja van, amivel indulunk, ami ugye a jövőkép hiánya, a szorongás, a bizonytalansága, nem tudom, de hogy ezzel együtt is jogunk van, és lehetőségünk van úgy párt választani, ahogy mi szeretnénk. Nekem talán ennyi.
Ez volt a Mozaik Podcast az autizmusról 17. epizódja. Szokás szerint az elhangzottakkal kapcsolatban hasznos információkat találhattok a leírásban. Írjatok nekünk, keressetek minket, kérdezzetek, kommenteljetek, vitatkozzatok. Ha szeretnétek anyagilag támogatni a Mozaik Egyesületet, a Patreon oldalunkon keresztül megtehetitek, ennek linkjét szintén megtalálhatjátok a leírásban. Hallgassatok minket továbbra is, és ne feledjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.